15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Végső búcsút vettek Kozma Imre katolikus paptól, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökétől péntek délután a budapesti Szent István Bazilikában. Az október 17-én elhunyt irgalmas rendi szerzetest, családtagjai, egyházi vezetők, a kormány több tagja, a máltai lovagrend tagjai, a zugligeti plébánia templom közönsége, magyar és külföldi segélyszervezetek képviselői, a betegápoló irgalmas rend tagjai, tisztelői és követői kísérték utolsó útjára a zsúfolásig megtelt bazilikában. A szertartást Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a máltai lovagrend káplánja mutatta be. A főpásztor homíliájában kiemelte, Kozma Imre neve összekapcsolódott a rendszerváltás, a szabadság, a keresztény segítő szeretet fogalmával. Alakját felidézve kiemelte személynek különös ragyogását. Hozzátette, az ilyen ragyogás azoknak adatik meg, akik következetesen és bátran élnek, akik meggyőződéseiket tetté is alakítják. Ahogy Kozma Imre mondta újra meg újra, a kereszténység nem elmélet, hanem olyan igazság, amely cselekvéssé válik és úgy tárul fel igazán. Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke búcsúbeszédében úgy fogalmazott, aki találkozott Imre atyával, erősebb emberként élte tovább az életét, mert az igazi jelenlét nyomot hagy, és ami talán még fontosabb, engedi, hogy nyomot hagyjon benne a sóvárgó világ. Kozma Imrét a bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra. Megáldották az aranyszájú Szent János görögkatolikus kulturális központ és egyetemi kollégiumot a főváros 14. kerületi Ida utcában. Az intézmény a görögkatolikus metropólia új kulturális központja lesz a fővárosban, és mintegy 500 felsőoktatásban résztvevő hallgatónak biztosít helyet. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében emlékeztetett Szent II. János Pál pápa szavaira, aki azt szerette volna, hogy az egyház mindkét tüdejével lélegezzen, a nyugatival és a keletivel is. Szólt arról is, hogy mivel kelet és nyugat határán van Magyarország, szerepe, feladata van a béke közvetítésében, megteremtésében. Úgy vélte, szörnyűséges időn vagyunk túl, és bár a háború még nem fejeződött be Ukrajnában, de az amerikai elnökválasztással megszületett a remény arra, hogy eljön a béke. Otthon Budapesten beszélgetések Alexandrával címen elindult Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnökének új esemény sorozata a Millenárison, tájékoztatta a Fidesz a távirat irodát. Az Otthon Budapesten rendezvény sorozatot azért hoztam létre, hogy közösen gondolkodhassunk arról, hogyan tegyük még élhetőbbé, szerethetőbbé és fenntarthatóbbá fővárosunkat. Budapest nem csak a hivatásom, hanem a szenvedélyem és az otthonom is. Budapest nekem nem csak egy várost jelent, hanem érzéseket, emlékeket, közösséget, hangsúlyozta az esemény kezdetekor a Fidesz budapesti elnöke a közlemény szerint. Szentkirályi Alexandra egyik első vendége Szijjártó Péter volt. Minden egyes külföldi útban, megmondhatom őszintén, a legjobban a hazaérkezést szeretem, mert az a kép, ami a repülőről Budapest felett elénk tárul, annak nagyon-nagyon kevés vetélytársa van a világon, idézte a közlemény a külgazdasági és külügyminisztert. Magyarország és Szlovákia együttműködése stratégiai és baráti, mondta Kövér László, az országgyűlés elnöke, újságírók előtt Budapesten, miután munkalátogatáson fogadta a szlovák nemzeti tanács elnökét. Hozzátette, nem csak a történelmünk és a földrajz rendelt bennünket egymás mellé, hanem a jelenkor kihívásai is. Ha csak a kereskedelmi forgalmat nézzük, akkor Szlovákia rendre vagy a második, vagy a harmadik legfontosabb partnere Magyarországnak. A határon átnyúló gazdasági tranzakciók is egyre intenzívebbek, egyre inkább közös érdekek mentén, közös célokért dolgozunk, mondta a magyar házelnök. Végül az időjárásról. a Dunántúl legnagyobb részén és délkeleten napos idő valószínű, másutt viszont jellemzően borult, párás, ködös időre számíthatunk. A ködös tájakon szitálás előfordulhat, a déli szél az Észak-Dunántúlon élénk lesz, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben a napos tájakon 8 és 12 fok között alakul, de a tartósan ködös párás északkeleti tájakon ennél több fokkal alacsonyabb marad. Késő estére mínusz 1 és plusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 6 és 11, a borult ködös helyeken 2 és 5 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Dúl Andrea környezetpszichológus előadását hallgathatják meg, amelyet a Fenntartható Táplálkozás Pszichológiája címmel tartott a Magyar Tudományos Akadémia legutóbbi környezetvédelmi konferenciáján.
Nagyon örülök a lehetőségnek, és jól görcsben van a gyomrom, mert nem azért, mert nem valami fenntartható tettem, hanem mert, hogy igazából nagyon sokszor elhangzott itt is, hogy tulajdonképpen a fejek átállítása, meg a társadalom megmozdítása, meg ezek a folyamatok, hát minimum olyan erős kulcsai ezeknek a tendenciáknak, vagy a megoldás sok akár, mint akár a technológiák, de hogy sokan hiszik, vagy gondolják azt, hogy itt a fejek átállítása az igazi kulcs. És én most nem fogom egyszerűsíteni a képet, az a helyzet, tehát hogy nem fogom azt mondani, hogy így és így tudjuk a gyerekeket abba az irányba vinni, és nem csak arról az oldalról fogom a nehézségeket ecsetelni, hogy ha még be is következik ez a váltás, akkor majd az unokája látja a gyereknek, hanem hogy fogom annak az árnyalatait is ecsetelni, hogy az, hogy bekövetkezzen a váltás, az önmagában nagyon izgalmas, meg az is nagyon izgalmas, hogy mi lesz ez a váltás, meg hasonlók. Tehát hogy egy picit rázoomolunk azokra a folyamatokra, vagy azokra a csoportokra, akiket most így nevezünk, hogy társadalom meg emberek, és most egy kicsit, hát ha nem is fordítjuk le Józsira, Pistára, meg nem ilyen szinten, de hogy egészen emberek fognak itt most mozogni, nem is annyira csak társadalmi csoportok. Hát igen, ez tehát a fenntartható táplálkozás pszichológiája kapcsán fejtenék ki néhány gondolatot, de azért először egy pár mondatban elmondanám, hogy mi a köze a pszichológiának a táplálkozáshoz, mert hogy ez nem feltétlenül evidens, tehát mindenki gondolhatja, hogy biológus, orvos, meg még akár közgazdász is többet kell, hogy értsen hozzá, mint a pszichológus, hiszen eszünk és jó. Nem egészen így van. A táplálkozással nagyon-nagyon régóta, nagyon sok szinten foglalkozik a pszichológia. Itt van egy alapkönyvünk, talán sokan ismerik a jelenlevők közül is, ez úgynevezett Atkinson, ez a beceneve a szakmában, nagyon sokan ezen keresztül ismerkednek meg egyáltalán a pszichológiai alapokkal. Látható, hogy a közep van egy alapvető motivumok fejezet, ami a hajtóerőként elemi, biológiai, ám de mégiscsak pszichológiai körben is értelmezhető hajtóerőként foglalkozik a táplálkozással, és a szintén is. És a szintén nagyon ismert Maslow piramis, amit sokan sok módon használnak sok mindenre, sokkal tágabb körben, mint ahogy Maslow azt álmodni gondolta, vagy merte volna annó. Ott is tulajdonképpen a létünkhöz kapcsolódó alapvető motivumok között ott van az ételfogyasztás, a vízfogyasztás, és hát az egész anyagcsere. Tehát, hogy ezek olyan fontos biológiainak is tekinthető, elsősorban biológiai hajtóerők, amelyek a cselekvéseket valamilyen célzott irányba mozgatják, ezt hosszan lehetne még részletezni. Ott is közünk van a táplálkozáshoz, amikor a deficitek, a problémák felől indítunk. Nyilván itt már el fogunk jutni oda, hogy mit teszünk és hogyan, és ennek mik a konzekvenciái. Most ez a hagyományos pszichológiai gondolkodásból emeltem ki néhány példát. Tehát, hogy nagyon sokszor a normál működéseket is a deficiteken, a problémákon keresztül is értjük meg, és nyilvánvalóan a pszichológia Atyának feladata is, hogy ezeket a problémákat gyógyítsa. Csak néhány példa arra, hogy mennyi ponton lehet nehezített, problémás, esetenként patológiás a táplálkozás, az anorexia nervóza, vagy a férfiakat érintő inverz, anorexia bulimia nervóza, vagy éppen a nem ehető dolgok megevésének a késztetése, amik ugye mind klinikai, pszichológiai beavatkozást igényelnek. Már kicsit közelebb vagyunk a céltémánkhoz, ami ugye az ortorexia nervóza, szintén patológiás szindróma, vagy tünetkör, ami éppen arról szól, hogy valaki már egészségtelenül ragaszkodik ahhoz, hogy egészségesen egyen. Tehát tulajdonképpen egy függőség arról, hogy semmi károsat ne vigyen be a szervezetébe, és ebben az értelemben akár az extrém fenntarthatósági törekvések, ebben most nem menjünk bele, ez is ide tartozik, tehát hogy el lehet ezt túlozni minden irányban. Nem erről fogok beszélni, és már a továbbiakat nem fogom részletezni, különösebben csak szeretném így felvezetésként megmutatni, hogy tényleg mennyi ponton kapcsolódunk ehhez. Már itt kicsit a közvetlen, hát a szorosan vett pszichológiai értelmezésen túl a táplálkozás archaikus metaforái, allegóriái, ugye valamit bekebelezünk, valami bűzlik Dániában, és így tovább, tehát nagyon sok módon írjuk le valahogy táplálkozási metaforákkal a létünket, nem bírjuk megemészteni, nem tudom lenyelni, és így tovább. Nyilván az evés, mint elemi ősfunkció, az evolúciós és kulturális rétegek, ebbe sem mennék bele, vagy akár a megint a témánkhoz nagyon közeli önfelemésztő fogyasztói társadalom, és hát a Moho Sapiens, aki még a Willendorfi Vénuszt is megeszi, ha szép színesre van kisütve. Tovább menve most már a konkrét témánk felé, nem mostani kérdés, itt sem most jutott eszébe a pszichológusoknak, hogy kellene stratégiailag és taktikailag is segíteni azt, hogy egészségesebben, először még most csak egészségesebben táplálkozzanak az emberek. Erre nagyon sok szempontból a második világháború után fölébredt az igény, ahol ugye ez a The Committee of Food Habits, ennek a bizottságnak a megválasztása, ez volt a célja, hogy valójában az embereket a húsfogyasztási szokások megváltoztatására bírja. Több stratégiát, itt ott az első olyan kísérlet, ahol megpróbáltak stratégiákat illeszteni ahhoz, hogy hogyan lehet egy ilyen nagyon intenzíven berögzült vélekedést, habitust, hitet, és még sok szót használhatnék, megváltoztatni. Olyan stratégiát követtek, hogy hát kis lépésekben kellene ezt megvalósítani, ne rögtön, ne egyen mindent, hanem akkor először ne egyen vöröshúst, és így tovább. És hogy mindenképpen nagyon fontosnak találták pszichológiailag azt, hogy ennek a témának az ismeretlenségét oldják, tehát kommunikációt, információt adjanak az embereknek ezekről a dolgokról. Jól kidolgozott stratégiák voltak, ilyen típusú kérdéseken keresztül és meggyőzési kampányokon keresztül folyt az egész, hogy mi győzne meg, hogy ne színhús tegyél, hanem mondjuk belsőségeket, és miért nem eszed ezeket eleve, tehát egy kicsit mögé is mentek retrospektíve az aktuális motivumoknak. Nem volt tartós hatása, nem volt igazán sikeres, időnként voltak változások, de nem maradt meg ez a szokás hosszabb távon. Legalább ugyanilyen intenzíven elkezdték kutatni a kudarc okait, mint ahogy a stratégiát kidolgozták, és hát kiderült, hogy nem, például nem volt jó az időzítés, és amikor ezekről beszélek, akkor sose konkrét példákról beszélek csak, hanem egyúttal szempontokat is lehet kapni ahhoz, hogy lehet, hogy egy kampány túl hamar van, vagy túl későn, vagy éppen valamilyen másik kontextusba illeszkedik az emberek fejében, tehát hogy az időzítés ez egy kulcskérdés ebből a szempontból, és hogy kettős üzenetek voltak, mert például a belsőségek, mint olyan nem feltétlenül volt vonzó, alternatíva a hússal kapcsolatban, tehát hogy ezek a dupla fenekű üzenetek, amit olyan egyértelműnek gondoltak és jó szándékot tettek mögé, hogy valójában nem voltak olyan egyértelműek. Másik ilyen nagyon híres, amiről talán hallottak is már, ez a Kurt Lewin féle, szintén nagyon intenzív, hát kutatás is volt, és aztán sok mindenbe átment ez a kapuőr fogalom, kommunikáció elméletbe és sok mindenbe. Az eredeti vizsgálatnak az volt a célja, hogy a zsírfogyasztás helyébe az olajfogyasztást ról, annak a jó hasznosságáról győzzék meg az embereket, szintén a háború után, a második világháború után, ami ennek az ábrának a lényege csak, hogy Lewin rájött arra, hogy nem is lehet pusztán a pszichológiának a gondolatmenetében maradni, mert hogy előfordulhat, hogy vannak olyan kapuőrök, ilyen gatekeeperek, amik nem nyitják meg egyszerűen, vagy éppen pont lezárják azt, hogy az emberek gondolkodása befolyásolható legyen, és ezek nem biztos, hogy előre megjósolhatók, mert lehetséges, hogy arról van szó, és mindjárt jön egy későbbi mozzanatban az, hogy mondjuk nem kellően gyalogolható a környék. Tehát nem arról van szó, hogy el tudok sétálni azért a, mondjuk az olajért oda, vagy nem olyan könnyen megközelíthető, és ez látszólag nagyon kívül van azon a gondolatkörön, hogy miért nem használsz inkább olajat a zsír helyett, de hogy ezek a kapuőrök, ezek a helyzetek, amelyek kívül vannak a pszichológiának az eredeti gondolkodásán, vagy eddig a levini gondolkodásig kívül vannak, ezeket is figyelembe kell venni. Rengeteg téma van, ami már a fenntartható táplálkozáshoz tartozik, és vizsgálják a pszichológián belül. Most már kezdek rázumolni arra, amiről beszélni szeretnék. Nézegetik mindazokat, hogy az élelmiszer termelésnek a környezeti hatásait hogyan élik meg az emberek, vagy éppen milyen pszichológiai háttértényezők vannak, vagy éppen, hogy az identitásban, hogy van benne az, hogy ki milyen fajta táplálékot fogyaszt, ezt hogyan befolyásolja mondjuk a média, név nélkül mondanám ugye azt a reklámot, ami azt mondja, hogy még az országunk is rántott hús alakú, tehát mi vagyunk azok, akik a húst is húsba burkoljuk, és akkor a magyarok ilyenek, hogy a húst húsa lesznek, mert mit lehet enni egy rántott hús alakú országban. Mit teszik az ember otthon, mit teszik házon kívül, egy másik kultúrában, megkóstolja-e ezeket a dolgokat, mit csinál az ételmaradékkal, milyen utópiák, disztópiák vannak ezzel kapcsolatban, mi történik az emberrel, ugye egy klasszikus sztereotíp vélekedés, ha a mindenevő fogazata ellenére nem fog húst tenni. Tehát ezek nem én mondom ezt, hanem hogy ezek a fajta utópiák, amik azt mondják, hogy akkor majd jól elkorcsosul az emberi faj, ha nem fogja a biológiáját követni, úgymond. Ugye nagyon sokféle vélekedés van az emberek fejében. A fenntartható étrend definíciója egyébként sok van, de hogy az egyik, egy viszonylag már mostanában megfogalmazott definíció, hogy olyan étrend, amely kevéssé környezetterhelő, tehát első szempontban már a pszichológusok is ezt sorolják fel, a biológiai sokféleséget és az ökoszisztémákat védő és tiszteletben tartó, a tápanyagok szempontjából megfelelő, biztonságos, egészséges, kulturálisan elfogadható és gazdaságilag megfelelő élelmiszereket tartalmaz. Ugye, hogy ezt így teljesen elégedettek lehetünk, rengeteg sok mindent magába foglal ez a definíció, mindegyik tételéről egy fél évet lehetne tartani kurzust az egyetemen, és nyilván minden szempontból, amit a jelenlevők képviselnek, de az a helyzet, hogy pszichológiailag is mit jelent akár a biztonságos, de az ökoszisztémákat védő kitételt is hogyan élik meg az emberek. Szóval vannak itt is gondolatok, de hogy azért problémák is legalább ennyien számosan. És itt vannak azok a problémák, amik egyébként a részben pszichológiához többé-kevésbé kötődnek, részben pedig nyilván inspirálják akár a pszichológiai gondolkodást ezzel kapcsolatban. Ezeket nem is nagyon részletezném, mert azt gondolom, hogy a jelenlévők tudják, talán csak a pszichológiai vonatkozásukra utalnék egy kicsit. Mondjuk az a gondolat, hogy kétszer annyit fogyasztunk, mint amennyi a tápanyagigényünk, és a megtermelt élelmiszer körülbelül egyharmada végzi hulladékként a termelés valamely pontján. Ez is például egy olyan állítás, amiből a kétszer annyit fogyasztunk, az feltehetően kommunikációsan például erősebb, mint most az átlagemberről beszélek, mint hogyha azt mondom, hogy az egyharmada végzi hulladékként. Tehát például az egy konkrét pszichológiai kérdés, hogy az emberek megértik-e azt, és nem agyi problémák, vagy nem arról van szó, hogy nem elég okosak ehhez, hanem majd mindjárt látni fogjuk, hogy mennyi sokféle tényező befolyásolja, hogy megérti-e azt, hogy a duplája mit jelent, ezt nagyobb valószínűséggel érti meg, mint hogy azt mondom valamire, hogy ez egyharmada. Hát akkor a kétharmada végül is rendben van. Tehát, hogy azok a fajta algoritmusok, gondolatok, beállítódások, amik az emberek fejében vannak, alakulnak, kialakultak, ezek hogyan befolyásolják egyáltalán ezeknek a exakt állításoknak a befogadását. Alaptézisünk, az Abrahamsz egyébként egy nagyon híres és sokat idézett kutatója ennek a témának, az egyik legnehezebben megváltoztatható pszichológiai kérdések közé sorolja a táplálkozás működtetését és az ételválasztást magát. Azt írja, hogy az emberek egyéni motivációi, például az ízlése, majd erre mindjárt mondok egy példát, költség, élelmiszer preferenciák ellentétesek lehetnek az élelmiszerválasztás negatív környezeti hatásaival. Erdőirtás, vízszennyezés, klímaváltozás. És akkor itt ugye fölteszi a kérdés, hogy akkor hogyan ösztönözhetők az emberek a fenntartható élelmiszer választása. És akkor mondok egy nagyon furcsa példát. Az emberek fejében nem feltétlenül van meg az az ugrás, hogy az ételek minőségéhez milyen ízlés komponens tartozik, addig, hogy ez befolyásolja mondjuk az erdőirtást, vagy éppen a klímaváltozást. Például mondjuk az emberek ízlésében ott van az, ezt nagyon jól tudjuk a kutatások alapján, hogy az emberek szeretik, ha ropognak az ételek. Most ilyen nagyon evidens dolgot mondok. Tehát, hogy roppanjon, mert a roppanás az valamilyen módon, lehet, hogy ezt Őrs jobban meg tudná indokolni, de hogy kapcsolódik azzal az evolúciós tapasztalattal, hogy az friss. És éppen ezért bizonyos helyzetekben akkor is roppannia kell az ételnek, hogyha az mondjuk nem. Tehát, hogy akár lehetne párnapos, vagy eltehetnéd, vagy kiolvaszthatnád, vagy nem tudom micsoda, de hogyha nem roppan, akkor például vannak olyan technológiák, ahol az ilyen többször vagy elhúzódó felhasználású ételeknél, mondjuk Japánban, föl kell tenni egy fejhallgatót, és akkor a fejhallgató a saját rágás ritmusán azt így már azt előtte fölvették, csak ezt be lehet kapcsolni, és hogyha mondjuk rántott húst teszek, ezt nem tudom Japánban esznek-e, de mindegy, akkor az a ropogás, tehát hogy fogom hallani, hogy ropogjon. Tehát, hogy elképesztő évek vannak itt az erdőirtás és a roppanjon a zöld paprika típusú helyzetek között. És ez nehéz. Tehát, hogy azt csináltam, mert tényleg nagyon sok mindenről lehetne itt beszélni, hogy megmutatnék néhány olyan tényezőt, ami a fenntartható táplálkozási döntéseinket meghatározza, és azért tettem zárójelbe a fenntarthatót, nem azért, mert az nem fontos, hanem azért, mert ha még ezt hozzátesszük, akkor egy dupla réteget kapunk, de hogy amúgy is, vagy sokszoros újabb réteget, hogy amúgy is a táplálkozási döntéseinket nagyon komplex módon hozzuk meg. Itt is az Abrahamsre lehet hivatkozni többek között, aki az úgynevezett tervezett cselekvés elméletével magyaráz nagyon sok mindent. Most megpróbálom a pirosat. Ja, itt van, tessék. Szóval látható, hogy egy borzasztó komplex folyamat modellben lehet leírni, hogy mondjuk a viselkedés, tehát mit fogok venni, vagy mit fogok megenni, miután nyúlok a hűtőben, és ez mind különböző helyzet, ennek milyen fajta háttértényezői vannak. És hogyha ezt mondjuk csak a húsfogyasztásra fordítjuk rá, akkor látható, hogy kiemelt tényezők lesznek, azok az attitűdbeli, vélekedésbeli tényezők, amiről mindjárt mondok egy szót, tehát hogy kinek mi a véleménye ahhoz, hogy kell-e vörös húst tenni, vagy mit kell csinálni, rovarokat lehet enni, vagy hasonlók, tehát ez a vélekedés, ami egy szó ugyan, de egy nagyon bonyolult konstruktum van mögötte, meg az észlelt viselkedési kontroll, ami például arról szól, amit mondtam az előbb, hogy képes vagyok-e abban a környezetben beszerezni azt, amit szeretnék. Tehát eldöntöm, hogy ezt vagy azt szeretnék enni, vagy vásárolni, vagy ezt vagy azt szeretnék csinálni a hulladékkal, de ezt a környezet lehetővé teszi-e? Tehát észlelem-e azt, hogy én ezt meg tudom csinálni, vagy sem? És mindez az összes többivel, amit ott lehet látni, a viselkedési hiedelmekkel, mit hiszek arról, hogy az embereknek milyen kontroll lehetőségei vannak, és akár az is, ami itt előtérbe került, az iskolázottság, vagy a műveltség, vagy a hozzáállás a világhoz, a jövedelem, a kultúra, az attitűdök, tapasztalat, média, tehát hogy elképesztő buborékból, vagy egy ilyen tarsolyból szivárognak át azok a dolgok, amit elsősorban ennek a három tényezőnek a közvetítésével végül a viselkedés becsatlakozik, vagy kanalizálódik. Egyéb tényezők, ebből csak néhányat mondanék, az identitás és értékek, erre már utaltam egy kicsit, hogy az, hogy minek gondolja magát akár kulturálisan az illető, és mit ad át természetesen a nevelés kapcsán mondjuk a gyerekeinek ebben az identitásban. Én debreceniként tudnék mesélni arról, hogy milyen típusú ételek fogyasztása elvárt egy lakodalmon, vagy hasonlón, és hogyha az ember ezt nem szeretné, akkor az a kérdés nagyon kedvesen egyébként, hogy haragszol? Baj van? Tudok valamit segíteni? Nem, köszönöm, én csak nem szeret. De hát tényleg nem lehetséges, hogy te nem fogod ezt megenni, és még. Tehát, hogy ez nyilván egyfajta vendég, kedvesség, tehát nem erről van szó, csak hogy az identitáshoz ott nagyon sok tekintetben hozzátartozik ez. Nyilván szó van hiányzó ismeretekről, de szeretném ezzel az előadással azt is hangsúlyozni, hogy az embereknél nem ez az elsődleges probléma. Tehát nem csak az oktatásban, vagy az információ átadásban van a kulcs, hanem nagyon sok esetben ezekben a dinamikákban hogyan tudják befogadni, és ha befogadták, akkor hogyan értelmezik, hova teszik el a már berögzült értékrendszerükben ezt az információt. És ennek számos személyes, társas, kulturális oka lehet, ezeket mind viszonylag értjük már, tehát sok mindent tudnék konkrétan is, de most erre nincs idő. Az egészség szempontjai, és amit említettem, ezt itt most megint kivilágítanám, hogy akár a gyalogolhatóság, vagy az utazási lehetőségek mennyire teszi lehetővé, a sétálhatóság, ez egy kulcsfogalom most a 21. században, walkability. Egyébként csak jelzem, hogy ez sem biztos, hogy pusztán sétálhatóság lehet, hogy gyalogolhatóság, ami teljesen más. A két szónak még csak így, ha itt ülünk is, van egy másik konnotációja. Ugye az egyik, hogy gyaloglok valahova céllal, a másik meg, hogy sétálok, és ez egészen másfajta környezeti rendszerbe illeszkedik, és a minimum az, hogy tudjak menni gyalog valahol, de hogy egészen más a motiváció és minden ebben a dologban. És bizony ez a rekreációs értékkel, akár a táplálék megközelítésével is erőteljesen összefügg.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld hullám című műsorunkban Dúl Andrea környezetpszichológus előadását hallgathatták meg, amelyet a Fenntartható Táplálkozás Pszichológiája címmel tartott meg a Magyar Tudományos Akadémia legutóbbi környezetvédelmi konferenciáján. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést és jó rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük a lélekhangoló hallgatóit. Győri András Timóteus bibliai igék hatása alatt kiformálódó hitéről beszélt Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A munkáját küldetésként megélő, már nyugdíjas egyházi médiamunkást, operatőrt az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhatták a résztvevők. Örömmel osztjuk meg műsorunkban tanúságtételét.
Nagytacsáról jöttünk, nagytacsai testvérek is vannak itt, és majd be fognak mutatkozni, de fantasztikus nagytacsának a története. A reformáció után református magyar gyülekezet volt, és a pestis járvány miatt kipusztult a környék. Cinkota úgy maradt meg, hogy vasvillákkal körbeálltak a falut, és nem engedtek senkit sérképzeve. Nagytacsa viszont majdnem teljesen kipusztult. És ezért Nógrád-Hont megyéből szlovákokat telepítettek be, illetve lejöttek, mert ott meg ugye nem volt már jégföld. Most ezek hozták magukon a nagyon komoly mély hitüket, nem telt bele egy emberöltő, tehát 30 év, és megépítették az első evangélikus templomukat. Ez az evangélikus templom, ez 814-ben épült, 700-as évek végén jöttek. Nem telik bele egy évszázad, és kinőtték a templomot, és már követelőztek, hogy legyen parókus lelkészik, és ne filia legyen, és hát 1931-ben építették meg ezt a Sándi féle templomot, 7 hónap alatt, és ezek után jött egy hatalmas érvedési hullám, és édesapám így került ki Nagytacsára ebben az időben, és ott is nagyon sokan voltak, akik a Szegdje jártak Pilis Csabára konferenciákra. Nagy öröm, hogy itt lehetek, mert ilyenkor mindig visszagondolok a régi konferenciákra. Régen ez diakonista terület volt, és az én nagyapám és nagymamám és édesanyám itt laktak, ahol most a ebédlő van, úgyhogy ilyen személyes emlékek is vannak. Gáncs Aladár missziói lelkész, illetve akkor diakonisztai lelkész volt, és a missziókat szervezte a 30-as, 40-es években. Hát ami a magam mondókája lenne az, hogy 67 évvel ezelőtt kezdtem meg a jövevénységemet itt a Földön, és ez egy nagyon fontos szó a Bibliából, és ez az ige is, amit én nagyon sokáig nem értettem, és az egész élettörténetem feléig csupa olyan dolgot fogok mondani, hogy értelmeztem félre az igéket. Mert itt van például az az ige, hogy félelemmel és rettegéssel töltsétek el jövevénységetek idejét. És sok idő eltelt, mire rájöttem a nevem kapcsán, hogy kell értelmeznem ezt az igét. A keresztségben András Timóteus nevet kaptam, és ugye később eszméltem rá, hogy a Timóteus név, ez a Timeo szóból és a Teoszból áll össze, tehát a félelemmel, Isten félelemmel. És igenis hosszú volt az az út, amire azt megéreztem, hogy van egy félelmetes sátán, aki rettegtet, és ezért kell rettegésben élnünk, és mindig lássunk, hogy hol támad, és hogy tudjuk kivédeni a támadásait, illetve hát az Istent félni kell, és az Isten félelme az a bölcsesség kezdete. És az Isten féltőn szerető Isten, ezért kell, hogy mi is ragaszkodjunk hozzá. Én most ezt a jövevénységemet úgy szeretném ábrázolni, hogy én elindultam 67 évvel ezelőtt egy hídon, és ezek a hídnak vannak pillérei, mint a Margit hídnál, és ezek az igei pillérek hogyan segítettek, és hogyan tévedtem el ezekbe. Még visszatérve a jövevény szóra, A Biblia más helyen így mondja, hogy zsellérek vagyunk. Nem jobb ágyok, abban benne van a szó, hogy jobb, pedig nem jobb, mert a jobb ágy az földhöz kötött volt. A földes úrhoz tartozott, saját háza volt, földhöz ragadt volt, és a földes úrnak a vallása változott, akkor a jobb ágyé is. A zsellér az nem, az jövevény. Hát így próbáltam én keresgélni azokat az égéket, most így visszamenőleg az életemben, amik nagyon meghatározók voltak. 80 voltunk testvérek, és a kisebb gyerekek négyelőttem mindig a nagymamának a szobájában aludtunk, és nagymamám ágya fölött ott voltak szépen a keresztelési emléklapjaink. Egyszerű kis szocialista időben kapható emléklap, dísztelen kis szöveges emléklap, de fölötte volt egy diakoniszáktól kapott ígéskép. Ennyi meg gyönyörű, fekvős és mindenféle vadvilágos füzér volt, és alatta ez az ige szerepelt, és ezt olvasgattam mindig, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hát eltöltötte a szívemet, a boldogság, hát én mennyire szerető ember vagyok. De félreértem ezt a dolgot, ugye a szeretet himnuszából. Aztán később kezdtem el ugarászni az emléklapot, hogy hát mi is volt a prédikáció alapige, amit ugye nem hallhattam, vagy nem érthettem, és Mária és Márta történet volt. És sajnos én a Márta életét éltem egész életemben. Papcsaládban nőttem föl, ott sűrögtem, forogtam, mindig tevékenykedtem, mert be is voltunk fogva a gyülekezet életébe, de nem az egyik az dolgot akartam keresni. Benne voltam ebben a légkörben, és amikor itt a kis Gergőt elnéztem, hogy ő is itt van köztünk, és nyomogatja a gombokat, hogy én is ilyen voltam mindig, hogy szerette cipelni a cuccokat, meg drótokat, meg minden, és mennyi időnek kellett eltelni, hogy átmenjek Máriába, ha Mártából. Így éltem az életemet. A következő stáció, ami a benne belül lelket kicsit már megmozgatta, mármint a szent lelket, a sok-sok nagyon szívhez szóló, meg figyelemfelkötő prédikáció, meg ébresztő prédikáció mellett a konfirmációm volt. És akkor megint visszajött ez az ige, a szeretettel kapcsolatban, hogy ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget. A felét nem értettem ezért a régies szövegnek, de megint ott volt a szeretet, és megint ugye eltöltött engem, hogy ja, hát igen, milyen szerető egyéniség is vagyok én, hogy állandóan ilyen égéket kapok. Ugyanakkor a konfirmációnál volt az első magánygyónásunk. Édesapám nagyon komolyan vette azt, hogy 13-14 éves korban két évig tartott ugye a konfirmációnk, hogy ezt nagyon vegyük komolyan, hogy mi nekünk bűneink vannak, és ezt a bűnt le kell tenni. És meg kell bánni, és beszélni kell róla, és megvallani, és utána igyekezni új életet élni. Na, de ez még mindig nem volt elég, mert ebben az összkomfortban éltem, hogy jöttek az ünnepek, meg az egész egyházi perikop, ami csodálatos és hordozó, de azért éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Hát így éltem már a kamaszkor 14 éves koromban, amikor 1971. január 21-én este 9:30 a nagytosi gyülekezetem kis termébe, imáznak a kis termébe, itt volt az olajkájában, a duhogott, körbeültük, és a János bátyám bizonyságtételét hallottam. És nem tudok egy igét mondani, nem is emlékszem, hogy mik hangzottak el, csak azt éreztem, hogy igen, hát én is erre vágyok, hogy itt vagyok a gyülekezetben, meg élek, de bűntudatom van állandóan ezért, azért, amazért, kisebb, nagyobb dolgokért, de hogy, és akkor jött ez, most nagyon érdekes volt, hogy amikor idegetlen mementünk itt az alaksorba, ki van téve ezek a stációk, adventi stációk, a széllel kapcsolatban, a Szentlélek szelle, hogy én ezt éltem át, hogy jött ez a fuvallat, hogy a bennem lelő Szentlélek elkezdett mozogni. Azt éreztem, hogy most ha én jelentkezek, hogy én átadom az életemet, és leteszem Jézusnak a bűneimet, és elfogadom az ő kegyelmét, akkor megtisztulok, és akkor az a mérhetetlen nyugalom, békesség, és valami tisztánlátás is Előtte is volt egy ilyen lelkiismert féle dolog, hogy hát az ember tudta, hogy ez helytelen, de itt most élesen, kristály tisztán láttam, éreztem, hogy mi a jó és mi a rossz. A Biblia azt így írja le, úgy, hogy a jó és a gonosz között. Ez nagyon fontos, hogy gonoszt mond, mert a gonoszról, a sátánról van szó, a személyes gonoszról. De a megtérésem után játokról jött egy fantasztikus időszak, amúgy is sokan ébredtünk meg a 70-es évek elején, és akkor ez folytatódott egy 10 éven keresztül, amikor az az első tűz, ez a szeretet, ez a láng, ez vitt, és tényleg egész máshogy kezdtünk el élni és viselkedni, és nem szeretem ezt a misszió szót, inkább az, hogy küldetésünk van, és üzenetet kell átadnunk. És akkor az osztálytársaimnak mindenhol a gimnáziumból ki akartak rúgni, amiatt, hogy aktív voltam ilyen szempontból. Hát ez a 70-es évek, akkor még nagyon nem nézték túl jó szemmel ezeket a dolgokat. De ez a hát nagy lendület és láng ugye meg volt bennünk, és hát akkor Békés Csabára is lejártunk. Tehát többféle volt ilyen ébredés itt az országban. Aztán jött az, hogy megismertem a feleségemet, Andreát, és az embernek ugye elképzelései vannak, megint csak mit írtunk a gyűrűnkbe. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretet teljesé bennünk. És édesapám adott minket össze, és mi a prédikációi alapige, Andi, egymás terét hordozzátok. Hát majd eldurrant a fejem, most itt elkezd apám beszélni arról, amikor itt vagyok lila gőzbe, hogy mi is a házasság, de, hogy egymás terét terhek lesznek. És akkor az első 4-5 év, hogy születtek a gyerekek, meg minden nagy boldogság, minden, és akkor hogy jöttünk rá, hogy tehát ilyen vagy, én ilyen vagyok. Tehát, hogy jönnek ezek a dolgok, hogy rádöbbenünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és tényleg te elrordás. De hát a Isten igája könnyű, akkor, hogyha tudjuk, hogy hol az erőforrás. És ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy a 4 gyerekünket úgy tudtuk fölnevelni, hogy amíg a legidősebb gimnazista nem lett, mi reggeli állítottal tudtunk elindulni minden nap. Minden este tudtunk állítottat tartani, és ez nagyon fontos összetartó erő volt, és a nehézségekben is nagy segítség. Ugyanakkor a szolgálatot vissza kellett vennem, mert akkor építkeztem, és volt egy a 4-5 év, amikor hát a megélhetés, anyagi gondok, stb. Jöttek, és olyan csodálatos volt, hogy Isten elénk hozta ezt az igét, hogy táplálj engem hozzám millő eledellel. Se túl nagy gazdagságot, se túl nagy szegénységet ne adj. De ugyanakkor voltak olyan dolgok, amikor 220 forint múlt hónap közepén, és a Imola lányunk jön az iskolából, a fogászaton voltak, és azt mondta a doktornő, hogy ilyen görbe fogkefét vegyen, mert, vagy vegyünk a gyereknek, mert hogy hátul azok fogja tudni csak borulma is megmosni a fogát. Hát este ott tanakodunk Andival, hogy hát hónap közepén 220 forint egy darab ilyen fogkefe. Másnap reggel bemegyek a munkahelyemre, ahol a főnököm, a gazdasági vezető az kilépett valami fura módon, egy hónappal korábban. És senkinek nem beszélt semmit, azóta azt se tudtuk, hol van. És a portás azzal fogad, hogy benn volt főnököm, és akkor még nem volt Magyarországon, nem voltak ezek a nagy reklámszatyrok. 2 ilyen hatalmas reklámszatyorba tele élelmiszerrel, meg konzervekkel, minden, és a tetején 12 darab ilyen fogkefe. Na most 6-an voltunk, fejenként 2-t kaptunk. És akkor hát, milyen érdekes, biztosító ablak alatt hallgatózott, hogy, és nem adtunk hálát Istennek, és elmentük vele, hogy jaj, évekkel később, amikor majd fogok beszélni a forgatásaimból, amikor az egyik riportalanyomhoz beállítunk, az öreg Balú néni, és elkezd lelkendezni nekünk, hogy most adott hálát Istennek, mert, és vezet egy naplót, amiben leírja életem csodái címmel minden nap, hogy mennyi kegyelmet élt át. És akkor azzal fogad, hogy reggel, ahogy itt a kávéd és a mézes kenyeret lenyelte, majdnem megfulladt, és hát Isten nem fulladtam meg. És bizonságot tesz arról, hogy micsoda csodák mentek, apró csodák és hatalmas csodák az életében, és ő leírta, napra leírta, és elővette, olvasgatta a hálátadat. És akkor megszégyenítő volt ilyenkor, hogy mi visszamegyek, te hogy is volt, és számtalan ilyen nagyon nagy példát láttunk. Visszatérve a megtérésemre, azért volt más, mert mindenkinek más a megtérése, mert én aztán később, amikor a médiában kezdtem el dolgozni, akkor csodálatos történeteket hallottam, meg igéket, meg minden, de nekem is ugyanez volt. Csak nem ez a látványos, nem ez a igéhez köthető, mégis bennem volt a lélek.
Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. Nincs olyan nagy hegy, mit ő meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít.
A Győri András Timóteus és testvérei által fiatalon alapított Hermonsz együttes dala után a folytatásban is az ő tanúságtétele szól.
Életem következő stációja aztán az volt, hogy médiamunkás lehettem, és itt abban gondolkodtam el, hogy nagyon nagy felelősség, iszonyatos felelősség. Egyrészt Enikő múltkor itt a táborában ezt elmondtam, hogy hát nem egy nemes foglalkozás a mediátor, mert az ősünk a sátán. Ő volt az első, aki Isten és ember közé állt, mondja, megmagyarázza, hogy mi hogy van. És tényleg ez a média, és hogyha belegondolunk, hogy hallunk valamit, volt egy ilyen gyerekjáték, amit ifjúskorunkban is csináltunk, egymás fülébe soktunk mondatokat, és amire körbeért, már egész másról volt szó. De hogyha csak egy embertől hallok valamit, és mondom, az én szubjektumomon keresztül már úgy adom elő, ahogy én ezt konvertálom. Tehát, hogy micsoda felelősség az, hogy embereknek a bizonyságtétele, vagy életértékét bemutatom, vagy valakiről beszélek. És ehhez nekem egy nagyon jó leszke volt az, hogy kint voltam Kanadában egy ilyen tanfolyamon, és egy pünkös is a tévénél tanultam, és ott tanultam meg, ami később nagyon fontos lett az életemben, hogy milyen fontos az imádság. Ott úgy kezdtük a napot, hogy egy óra ima életem volt, mire elindultam a buszon. Kávézgattam, olvastam az igéket és imádkoztam. Utána beérkeztünk a tévébe, ott volt egy rövid állított, és utána egy órán keresztül imádkoztunk egymásért, meg mindenféle dolog, minden témákért. Tehát micsoda fontos, mert Luther mondta, ugye, hogy ma rengeteg dolgom van, egy órával többet kell imádkoznom. Hogy mennyire hanyagoljuk ezt a dolgot, de ez majd most az életem végére reflektál majd, hogy most tartok ott, hogy újra föl kell vennem ezt a imaláncot. Viszont ezt a missziót, meg az egész küldetést nagyon sokszor félreértelmezünk, és a magunk fegye után akarjuk csinálni. Amikor kint voltam itt Kanadában, minden héten más gyülekezetben mentünk el az egyik osztálytársammal, és az szokás volt Kanadában az, hogy a istentisztelet után összejöttek, és kávé, kis ütemény, és ott beszélgettek. Mi ott voltunk ketten idegenek, egy ember nem jött hozzánk egyik templomba se. És ott ültünk, és öreg így néztek rám, megeszi a sütünket, vagy nem tudom. Elmentünk egy evangélikus helyre, végre hallottam egy tiszta, világos prédikációt, hallottam a korálokat, amiknek a szöveget tudtam, ahogy vége volt az istentiszteletnek, 20-an tódultak rá, kik vagyunk, hol vagyunk, miért vagyunk. Ebből se tanultam, mert évekkel később nagy tartsán járunk a templomban, mi is kijövünk az istentisztelet után, ott récselünk még a haverokkal, barátokkal, testvérekkel. És volt egy házas pár, akikkel nagy tartsáról jártunk be Pestre, és mindig ugyanazon a buszon jöttünk, mentünk munkába. És a nő egy nagyon szép arcú nő volt, de már a kezén meg az arcán is látszott, hogy mennyire alkoholista, már vasárnap reggel ott sörös flaskóval rohangált, hogy sétálgatott a faluba, és állandóan, amikor a héven láttuk, vagy együtt mentünk, és ott mindig veszekedtek a férjével, meg minden, és hát egyszer csak, mit ad Isten, ez a férj eljön a templomba. És akkor vége az Isten tiszteletnek, kimegyünk, ott beszélgetünk, ott áll a fiú, körülöttünk áll. Gondoltam, biztos a lelkész várja akkor vele beszélni. És akkor eszembe jutott az a történet, oda nézek, már nincs ott. Hogy Istennek milyen durván kell figyelmeztetni minket arra, hogy hát nem tanulod meg, hogy mi az, hogy kell viselkedni, vagy hogy kell megélni a keresztény életedet. Habzsoljuk az igéket, meg a előadásokat, meg minden, és nem veszük észre, vagy nem veszem észre, hogy a hétköznapi életemben hát milyen fontos lenne az, hogy tényleg igazán megélje az ember. És hát most, hogy a nyugdíjas éveimet élem, visszagondolok arra az időre, amikor 17 éven keresztül dolgoztam a médiában, és mennyit profitáltam abból, hogy voltak olyan riportalanyaim, amit én nem csak fölvettem, hanem a utómunkát is én csináltam. Rengeteg YouTube-ot publikáltam. A lényeg az, hogy nagyon sokat jelentett, hogy én az utómunkánál én többiről hegyére a beszélgetést visszanézem, meg vágom, rakom össze, és nem egyszer végig sírtam ezt az egészét, és ami nagyon fontos volt, azt nagyon komolyan vettem, hogy minden forgatásra úgy mentem el, hogy nagyon imádkoztam. A sátán ott volt, és ott támadott, és állandóan mondtad, hülye vagy, nem értesz, hogy nem tudod megcsinálni, el fogod rontani. És azért imádkoztam, és csak mindig azt tudott megjutatni, hogy Isten, hát majd megmutatod, hogy mit csináljak. És olyan csodálatos volt az, amikor hazamentem, hogy minden vágókép, meg minden stimmelt. És hát nagyon, nagyon örültem, hogy itt a teremben is van, akikkel csinálhattunk filmet. Itt van Varga Diana, az ő szentelése előtt voltunk nála, és megható volt az a egész történet, amit ő elmesélt. Ez is, hogy fönn van a YouTube-on. Vagy a kiskörösi Sasoknak a lelkes éneklését, a gospel dalait, és hát például Hajni is ott tekerte a biciklit a egyháztörténeti kerékpártúra sorozatunkon, és hát Mátyáséknál is járhattunk Nagyváradon, és szenzációs dolgokról mesélt, hogy beindult, belendült ott a lelki élet. Amikor még nem voltam nyugdíjas, és édesanyám meghalt, és mi heten ott körbeálltuk testvérek a koporsóját, és akkor nagyon szívemre ült az, hogy nem vagyok még kész arra, hogy folytassam, amit ő csinált. Azt az ima küzdelmet, az ima hátteret, amit nekünk biztosított gyerekeknek, unokáknak. És akkor eszembe jutott az a nagyapám, aki itt volt diakonista, lelkész Gáncs Aladár, hogy a utolsó szavai ez volt, hogy több imádságot. És ezzel a több imádsággal eljutottam ahhoz a vezérigémhez, ami most idős koromban, vagy már öreg koromban elém állt, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És ezzel fejezem be, hogy itt most ez a nagy küzdelem, hogy jönnek a betegségek, jönnek a bajok, jönnek a mindenféle gondok, meg a világban körülnézünk, hogy hol tartunk mi, milyen a világ, már kikívánkozunk innen. És akkor Isten megmutatta nekem azt, hogy a kórházi ágyon, hogy nem vagyunk katolikusok, de van purgatórium, még hozzáért az öregkor. Amikor Isten fájdalmakon, megalázó körülményekben megtanít arra, hogy elhordozzunk fájdalmakat, hogy gondoljunk a betegekre, hogy tudjunk imádkozni a szörnyű emberi sorsokért, kegyelemért és a ránk bízottakért.
Győri András Timóteus tanúságtételét követően Szél Bulcsú lelkész áhítata szól az ő felolvasásában.
A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galata 5.22-23. A földbe vetett magot nem szabad szüntelen kiásogatni, hogy fejlődik-e már. Azért, hogy a fa gyümölcsöt teremjen, szintén nem kell tenni semmit. Az magától hoz termést. A fa létének következménye az, hogy gyümölcsöt terem. A hívő élet jó következményeivel is így van. Nem azért kell küzdenünk, hogy gyümölcse legyen az életünknek. Ez nagyon igyekezett ízű lenne. Egyszerűen a lélekre van szükségünk, ezt kell kérnünk Istentől. S a léleknek majd megterem a gyümölcse. Ha az apróbb dolgokat is megadja Isten, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Lukács 11. Isten lelkére van tehát legelőször is szükségünk. Különben lelketlen, száraz lesz az életünk, üresen cseng a szavunk, és szorítás lesz az ölelésünk. Formális lesz, amit teszünk, és hiteltelen a hitünk. De ha benne van az Úr, minden mássá lesz. Olyan ez, mint a kesztyű, magában üres és élettelen. De ha beledugjuk a kezünket, mozogni tud, fogni tudunk vele, és sok mindenre használhatjuk. Kérted-e már, hogy költözzék szívedbe, töltsön be az Úr lelke? Akkor erőt kapsz, alkalmas leszel a szolgálatra, és rezonálni fog szíved szeretetére az, aki ez nem hogy Isten nevében, de az Úrral a szívedben közelítesz. És itt jön a folytatás, a következmény, a gyümölcs. Figyeld meg, a Galata levél 5. része először a test cselekedeteiről beszél, és felsorolja azokat, amelyek negatív tulajdonságok, majd azután következnek a lélek gyümölcsei. Milyen érdekes, hogy egyes számban van írva, a lélek gyümölcse. Miért? Mit jelenthet ez? Hiszen egy felsorolásról van szó. Úgy lehetne érzékeltetni, hogy olyanok ezek a gyümölcsök, mint egy szőlőfürt szemei. Külön vannak, de mégis együtt. Minden fürt magában hordozza a jövőt és a teljességet. Minden benne van, de csak kicsiben, kezdetleges formában. A szőlőtő magától teremni kezd kisebb vagy nagyobb gyümölcseket hoz. A szőlőszemek a különböző isteni adottságainkat jelentik. Nem egyoldalú, szakbarbár vagy sznob keresztjének kell, hogy legyünk. Többféle kincsünk azt jelenti, hogy több téren is segíteni tudok és áldás lehetek. Például a békesség nem zárja ki, hogy az örömöt is megteremjem, sőt, szinte szükségszerűen következik belőle. Aztán arra is gondoljunk igénk alapján, hogy különböző számú, különbözőféle szemek vannak a fürtön. Sok képességgel, jó tulajdonsággal, talentommal. Nem kell elkeseredned, hogy kevés az adottságod. De mégis azon légy, hogy minél több szem legyen azon a fürtön, aki te vagy. Teljes nem lesz a fürt, de egyre több és érettebb szem lehet rajta. Ha komolyan veszed és befogadod az igét, az formálni fogja az életedet, és egyre inkább kiábrázolódik rajtad a Krisztus.
Kedves hallgatóink, szélbulcsú áhítata előtt Győri András Timóteus, korábbi médiamunkást, operatőrt hallhatták lélekhangolónkban. Tanúságtételének felvétele 2024 nyarán az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült. Minden a missziói konferencián elhangzott igei szolgálat és előadás megtalálható a missio.lutheran.hu igehirdetés és előadás menüje alatt. Műsorunkkal kapcsolatban visszajelezhetnek és üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
16 óra.